megvirradt. Már kora hajnalban fölkeltem. Egy-két óra eltelt azzal, hogy tervezett rövid távollétem idejére elrendeztem holmimat a szekrényeimben és fiókjaimban. Rakosgatás közben hallottam, hogy St. John kilép szobájából. Megállt az ajtóm előtt, attól féltem bekopogtat, de nem, csak egy papírszeletet csúszhatott be az ajtó alatt. A papírszereten ez állt. Tegnap este nagyon hirtelen hagyott ott engem. Ha még egy kicsit fönt marad, megérinthette volna Krisztus keresztjét és az angyalok koronáját. Végleges válaszát mához két hétre várom. Aznap érkezem vissza. Kérem, imádkozzék, és vigyázzon, hogy ne essék kísértésbe. A lélek kész, azt hiszem, de a test erőtlen, amint látom. Minden órában imádkozom magáért. Üdvözlette St. John. Az én lelkem, mondtam magamban, kész jót cselekedni. Testem pedig remélem elég erős lesz ahhoz, hogy keresztül vigyem a mennyei atya akaratát, ha egyszer tisztában lesz Isten akaratával. Minden esetre elég erős lesz, hogy keressen, kutasson, hogy kibontakozzék a kétségek sűrű felhőiből, és megtalálja a bizonyosság nyílt egét. Június elseje volt, de az ég borús és a reggel hideg. Kopogott az eső az ablaktáblákon. Hallottam, hogy kinyílik a kapu. Az ablakból láttam, hogy St. John áthalad a kerten, és a White Cross-i ködös ingovány felé fordul, úgy látszik, arra felé éri el a postakocsit. Nem is sejted, hogy néhány óra múlva követlek ezen az úton. Érdeklődnöm kell valaki után, s hallanom kell róla, mielőtt örökre itt hagyom Angliát. A reggeli idejéig még két teljes órán volt. Ez alatt csendesen fel alá járkáltam a szobámban, és azon törtem a fejemet, mi is volt az tulajdonképpen, ami erre az elhatározásra indított. Újra átéltem minden mozzanatában azt a különös érzést, amely az éjszaka elfogott. Újra hallottam azt a hangot, amely az éjszaka kaptam a kérdésre, most úgy tetszett, hogy a hang nem a külvilágból szólt hozzám, hanem bensőmből. Vagy képzelődés volt csak? Érzékcsalódás? Ezt nem hihetem, inkább olyan volt, mint valami sugallat. Lelkem mélyig megrázott, mint egy földrengés. Kinyitotta lelkem celláinak ajtaját, meglazította a lélek köteleit, felébresztette alvó lelkemet, s a lélek most remegve riadtan lesi, hogy mi lesz vele. És azután rémült fülemben és reszkető szívemben háromszor egymás után csendült föl egy kiáltás, és akkor már nem féltem semmitől, hanem újjongtam boldogságomban, hogy végre megmozdult a lélek, kiszabadult a test békjóiból. Néhány nap múlva hallani fogok róla, akinek a hangja hívott tegnap éjszaka. A levélírás nem járt eredménnyel, most majd személyesen érdeklődöm. Reggeli közben megmondtam Diánának és Mérinek, hogy elutazom, és körülbelül 4 napig távol leszek. Egyedül, Jane? Kérdezték. Egyedül. Érdeklődni akarok egy barátom iránt, aki miatt az utóbbi időben sokat nyugtalankodtam. Mondhatták volna erre, mint ahogyan bizonyára gondolták, hogy azt hitték, rajtuk kívül senkim sincs a világon, mert hiszen gyakran hangoztattam, hogy nincs senkim. De a velük született tapintat nem engedte, hogy megjegyzést tegyenek. Mindössze annyit kérdezett Diana, hogy elég erősnek érzem-e magam az útra, mert ő úgy találja, hogy nagyon sápadt vagyok. Azt feleltem, hogy a nyugtalanságon és az aggodalmon kívül nincs semmi bajom, s ettől remélem rövidesen megszabadulok. Nekiláttam az előkészületeknek. Könnyebb volt így, hogy semmiféle kérdéssel vagy megjegyzéssel nem zaklattak. Megmondtam nekik, hogy most még nem szólhatok bővebben terveimről. Ezt ők kedvesen és bölcsen tudomásul vették, és éppen úgy nem avatkoztak ügyembe, mint ahogyan hasonló körülmények között én sem avatkoztam volna bele az ő dolgukba. Délután 3 órakor indultam el hazúról, és kevéssel 4 után már ott álltam a White Cross-i postakocsi megállójánál, várva a kocsit, amely a távoli tonfilmbe visz. Itt, ezek között, a magányos dombok és elhagyott utak között, a nagy csendben messziről hallottam a kerekek zörgését. Ugyanaz a jármű volt, amelyről egy évvel ezelőtt, egy nyári este ennél a jelző oszlopnál leszálltam. Milyen kétségbe esetten, milyen reménytelenül, milyen céltalanul. Intésemre a kocsi megállt, fölszálltam. Most már nem kellett az egész vagyonomat odaadni azért, hogy tovább vitessem magam. Ahogy kijöttünk a Thornfieldi országútra, úgy éreztem magam, mint a postagalamb, amely hazafelé repül. 36 órás utazás volt. Whitecrossból kedden délután indultam, és a rákövetkező csütörtökön reggel megállt a kocsi lovakat itatni. Útszéli kocsma előtt vesztegeltünk, olyan környezetben, amelynek zöld sövénykerítései, téres mezői, alacsony pásztori hegyei, az észak-angliai Morton zord ingoványos vidékéhez mérten, milyen nyájos, milyen szelíd zöld táj volt. Úgy tűntek szemembe, mint egy rég nem látott ismerős arcvonásai. Igen, ezt a tájat ismertem. Biztos voltam benne, hogy közel vagyok célomhoz. Mennyire van innen Thornfield Hall? Kérdeztem a fogadóst. Éppen 2 mérföldnyire, madám, a réteken keresztül. Megérkeztem. Mondtam magamban, kiszálltam, a ládámat a fogadós gondjaira bíztam, megfizettem az úti költséget, borravalót adtam a kocsisnak, és elindultam. A reggeli nap sugarai megcsillantak a fogadó cégérének aranybetűin. T. Rochester Arms, olvastam. Szívem hatalmasat dobbant, már gazdám földjén járok. De az ujjongó boldogságot nyomon követte a csüggedés. Én itt vagyok, az igaz, de lehet, hogy ő a csatorna túlsó oldalán van, s ha itt van is Thornfield Hallban, ahová olyan nagyon igyekszem, ki tudja, ki van még itt vele. Bolond felesége bizonyára itt van, és neked, szittam magamat, különben sincs semmi között hozzá, nem beszélhetsz vele, nem keresed-e társaságát. Kárba veszett fáradtság volt idejönni, legokosabb lenne visszafordulni. Kérdezősködni kellett volna a fogadóban, ott biztosan mindent megtudhattál volna, ami érdekel. Elosztatták volna a kétségeidet. Menj vissza, unszoltam magam. És kérdezd meg a kocsmárost, hogy Mr. Rochester itthon van-e. Ez józan ötlet volt, és mégsem tudtam rászánni magam, hogy visszaforduljak. Rettenetesen féltem attól, hogy a válasz minden reményemet elhervasztja. Ha meghosszabbítom a bizonytalanság állapotát, legalább tovább reménykedhetem. Meglátom még egyszer a kastélyt, az is valami. Itt van a kerítéslépcső, itt vannak a mérföldkövek, a szántóföldek, amelyeken vakon, süketen, szinte eszméletlenül rohantam keresztül azon a reggelen, amikor Thornfieldből menekültem. Mintha bosszú szomjas dühömben korbáccsal kergettem volna magamat, pedig azt sem tudtam hová, minek. Mielőtt ráébredtem volna, hogy tulajdonképpen mit akarok, már nekivágtam a földeknek most is. Hogy siettem. Olykor futásnak eredtem, annyira vágytam rá, hogy megpillantsam a jól ismert erdőt. Milyen ujjongással üdvözölte minden fát, s a dombok és mezők felvillanó, meghitt arcát a fák között. Végre, végre előttem volt az erdő, s láttam messziről a varjú tanyát feketélleni. Hangos károgás verte föl a reggel csöndjét. Szinte megmámorosodtam az örömtől, meggyorsítottam lépteimet. Még egy rét, még egy ösvény, ezek itt már az udvar kőfalai. Itt voltak a gazdasági épületek, de maga a ház még nem látszott. Elhatároztam, hogy a homlokzat felé kerülök, előről akarom először látni. A homlokzat lenyűgözően hat az emberre is, megkeresem gazdám ablakát. Hát, ha éppen ott áll majd az ablakban. Mindig korán kelő volt, vagy talán kint sétál a gyümölcsösben, vagy a kastély frontja előtt a kövezeten. Ha csak egy pillanatra láthatnám, de ha látom, csak nem leszek olyan bolond, hogy odaszaladok hozzá, Nem tudom, hogy nem leszek-e olyan bolond. Nem állok jót magamért. És ha oda megyek hozzá, akkor mi lesz? Kinek ártok azzal, ha újra megízlelem az életet, amely tekintetéből sugárzik felém? Őrült vagyok, hiszen az is lehet, hogy valahol a Pireneusokon túl gyönyörködik a napkeltében, vagy a déli tenger csendes partján. Közben a gyümölcsös alsó végéhez értem, erre a mezőre is nyílt egy kapu, két gömböt tartó oszlop. Az egyik oszlop mellől éppen rá lehet látni a kastély homlokzatára. Óvatosan léptem előbbre, meg akartam győződni róla, hogy a hálószobákban még nem húzták fel a redőnyöket. Innen mindent kitűnően láthatok, az emeleti ablaksorokat, s fölöttük a varjú tanyát is. A varjak a fejem fölött keringtek, és talán kíváncsian figyeltek engem. Vajon mit gondolhatnak? Talán azt, hogy túlságosan óvatos és félénk vagyok. De nem, most bátor, sőt, vakmerő leszek. Mi ez? Nézek, és nem látok semmit. Kibújok rejtek helyemről, átvágok a legelőn, és hirtelen megállok a ház frontjával szemben. A varjak joggal kérdezhetnék, hogy mit kényeskedtem az előbb, ha most egyszerre ilyen bátor lettem. Egy hasonlattal próbálok rávilágítani ottani érzéseimre. Mondjuk, hogy egy férfi meglepi szerelmesét, amint az a mohos parton szunnyad. A férfi szeretne elgyönyörködni a nő szép arcában, anélkül, hogy felébressze. Odalópózik a puha fűben, vigyázz, nehogy zajt üssön. Megáll, úgy tetszik neki, hogy a nő megmozdult. Visszahúzódik, a világ minden kincséért sem akarná, hogy észrevegyék. Csend van, az ifjú megint előmerészkedik, szerelmese fölé hajul. A nő arcát könnyű fátyol borítja, az ifjú föllebenti a fátyolt, mélyebbre hajlik. Szeme alig várja, hogy beügye az alvó szépséget. De ahogy meglátja az imádott arcot, tekintete megmerevedik. Megrémült hirtelen heves mozdulattal karjába kapja a testet, amelyet egy pillanattal előbb még ujjával sem mert volna megérinteni. Egy nevet kiált, leejti terhét, és most olyan a tekintete, mint a tébolyulté. Újra megragadja a női alakot, rámered, nagyot kiált, mert most már nem kell attól félnie, hogy felébreszti szerelmesét. Az imént még azt hitte, hogy kedvese édesen alszik, most már tudja, hogy halott. Remegő örömmel vártam, hogy viszont látom álmaim kastélyát, és helyette fekete romokat láttam. Fölösleges egy kapuosztop mögött kuporognom, óvatosan lesnem, vajon a hálószobák ablakaiban nem jelenik-e meg valaki. Nem kell már ajtók nyílására figyelnem, vagy attól félnem, hogy léptek zaja csikordul meg a kőszegélyen, vagy a kavicsos úton. A fű letaposva, minden elgazosodva, a kapuboltozat üresen ásít. A homlokzat olyan, amilyennek egyszer álmomban láttam, magas és törékeny, átjuggatva üvegtelen ablakszemekkel. Se tető, se oromzat, se kémény, minden leomolva. És körös körül a halál csendje, az őserdő magánya. Nem csoda, hogy az ide címzett levelekre soha nem érkezett válasz, akárha egy templomba írt volna az ember. A kövek üszkös feketesége elmondta, milyen sors érte a kastélyt. Leégett. De ki gyújtotta fel? Mi rejlik-e mögött a katasztrófa mögött? A falakon, a márványon, faburkolaton túl mi esett még áldozatul a tűzvésznek? Emberélet is, nem csak vagyon? És ha igen, kinek az élete? Iszonyatos kérdés, és itt senki sincs, aki felelhetne rá. Még egy néma jel sem igazít útba. Ahogy körüljártam az omladékot és elpusztult belsejét, meggyőződtem arról, hogy a szerencsétlenség nem új keletű. Ezeket a romokat már egész télen átverte a hó meg az eső. A sok törmelék és szemét között, az épület belsejében is kisergett a fű meg mindenféle gaz. És ó Istenem! Hol lehet ez alatt a kastély hajdani ura? Melyik országban, milyen körülmények között? Tekintetem önkéntelen a kapu közelében álló szürke templom toronyra tévedt. Talán Dalmered Rochester osztja meg a kripta keskeny márványágyát. Ezekre a kérdésekre mindenáron feleletet kellett kapnom. A fogadóban biztosan tudják, mi történt. Visszamentem hát a fogadóba. A gazda maga hozta be reggelimet az étterembe. Kértem, hogy csukja be az ajtót és foglaljon helyet. Egyet más szeretnék kérdezni tőle. Mikor aztán rákerült a sor, azt sem tudtam, mit kérdezzek először, annyira féltem az esetleges válaszoktól. Pedig a pusztulásnak az a képe, amely Thornfieldben elém tárult, eléggé előkészített a legrosszabbra. A gazda középkorú, tisztes külsejű férfi volt. Ugye ismerős Thornfield halban? Szólaltam meg végre. Igenis, asszonyom, valaha én is a kastélyban szolgáltam. Igazán? De nem az én időmben, gondoltam. Én téged nem ismertelek. A megboldogult Mr. Rochester komornyikja voltam, tette hozzá. A megboldogulté? Mint a teljes erővel zúlult volna rám az ökölcsapás, amelyet úgy szerettem volna kikerülni. A megboldogulté? Kérdeztem hangtalanul. Hát, Mr. Rochester meghalt. Úgy értem, hogy a jelenlegi Mr. Rochesternek, Mr. Edwardnak az édesapját szolgáltam, magyarázta. Föllélegeztem. Ereimben újra megindult a vérkeringés. Most már nyugodt lehettem, hogy Mr. Edward, az én Mr. Rochesterem legalább él. A jó Isten áldja meg őt bárhol van is. Mert csak ő lehet a jelenlegi Mr. Rochester. Ó, boldogító szavak! Úgy éreztem, hogy ezek után bármi rosszat hallok is, aránylag nyugodtan el tudom viselni. Ha Mr. Rochester nem halt meg, akkor az sem baj, ha a világ túlsó végén tartózkodik. Mr. Rochester most is Thornfield halban lakik? Kérdeztem. Természetesen tudtam, hogy mi lesz a felelet, de nyíltan nem mertem megkérdezni, hogy hol él. Nem, asszonyom, ó, dehogy! Thornfieldben már senki nem élhet. Madame bizonyára idegen ezen a vidéken, mert különben tudná, hogy mi történt tavaly ősszel. Thornfield hal, ma már pusztarom. Éppen aratáskor égett le, szörnyű volt. Hogy mennyi érték, mennyi drágasság ment ott veszendőbe. Alig néhány darab butort lehetett megmenteni. A tűz éjszaka keletkezett, s mire a milkolti tűzoltók kiértek, már az egész épület lángokban állt. Irtózatos látvány volt, magam is láttam. Éjszaka keletkezett a tűz, ismételtem gépiesen, és arra gondoltam, hogy minden rossz éjszaka érte Thornfieldet. És kiderült, hogy hogyan keletkezett? Kiderült, madám. Én legalább azt hiszem, hogy kétségtelen bizonyossággal kiderült. Madám talán nem tudja. Folytatta és székét közelebb húzta az asztalhoz, és halkabbra fogta a hangját. Hogy a kastélyban egy hölgy, egy elmebeteg hölgy is élt. Valamit, mintha hallottam volna róla. Ezt a hölgyet szigorú őrizetben tartották, a környéken évekig nem is volt biztos senki a létezésében. Soha senki nem látta, csak úgy debesgették, hogy egy őrült él a kastélyban, de hogy kicsoda, micsoda, azt még találgatni sem igen lehetett. Azt beszélték, hogy Mr. Edward külföldről hozta magával, egyesek szerint a kedvese volt valamikor. De egy évvel ezelőtt nagyon különös, roppant különös dolog történt. Féltem tőle, hogy most saját történetemet fogom hallani, azért igyekeztem a gazda figyelmét a főcselekményre visszaterelni. És mi történt az elmebeteg hölgyel? Kiderült róla, madám, hogy Mr. Rochester felesége. De milyen hihetetlen módon derült ki. Volt a kastélyban egy fiatal hölgy, egy nevelőnő, akiben Mr. Rochester a tűzről akart beszélni. Mindjárt rátérek, asszonyom. Tehát, akiben Mr. Rochester beleszeretett. A cselédek azt beszélték, hogy soha ilyen megveszekedett szerelmet nem láttak. Mr. Rochester állandóan a nevelőnő sarkában volt. A személyzet persze figyelte az urat. Tetszik tudni, milyenek a cselédek. Pedig azt mondják, a kisasszony egyáltalán nem volt szép, csak Mr. Rochester találta gyönyörűnek. Azt mondják, Véznak is jószág volt, akár egy gyerek. Én magam soha se láttam, de egy Lee nevű szobalánytól sokat hallottam róla. Lee eléggé szerette a nevelő kisasszonyt. Mr. Rochester körülbelül 40 éves lehetett, a nevelőnő még 20-at sem érte el. És tetszik tudni, ha egy ilyen korú úr beleszeret egy fiatal lányba, olyanná lesz, mintha megbabonázták volna. Elég az hozzá, hogy Mr. Rochester feleségül akarta venni a nevelőnőt. A történetnek ezt a részét majd egy más alkalommal mondja el, szóltam. Most különös okom van rá, hogy arra kérjem, mondja el részletesen, amit a tűzről tud. Azt hiszik, hogy Mr. Rochester bolond feleségének a keze is benne volt? Nagyon helyesen tetszik gondolni. Biztos, hogy ő volt a bűnös, senki más nem lehetett, csak ő. Volt neki egy Mrs. Paul nevű ápolónője, nagyon derék, nagyon megbízható asszony, értette is a dolgát, csak egy hibája volt, és ez a hiba nagyon sok ápolónőben megvan. Mindig volt nála gin, és olykor egy kicsit többet ivott a kelleténél. Szerintem ez megbocsátható, hiszen nehéz élete volt, de azzal a veszedelemmel járt, hogy amikor Mrs. Poole mélyen aludt a pálinkától, a bolond asszony, aki olyan ravasz volt, mint egy boszorkány, kicsente az ápolónő zsebéből a kulcsokat, kilopózott a szobából, és a házban garázdálkodott. A legkellemetlenebb dolgokat művelte ilyenkor. Mondják, hogy már egyszer felgyújtotta a férje ágyát, de ezt nem tudom biztosan. Azon az emlékezetes éjszakán a szomszéd szoba függönyei gyújtotta meg, aztán lement abba a szobába, amely valaha a nevelőnői volt, mintha csak tudta volna, mi történik, bámulatosan megérezte a dolgokat és gyűlölte a nevelőnőt, ott pedig az ágya gyújtotta meg, de szerencsére az ágyban nem aludt senki. A nevelőnő már 2 hónappal előbb megszökött. Mr. Rochester úgy kerestette, mint a legdrágább kincse, de semmit sem sikerült megtudni róla. A sikertelen keresés egészen megvadította Mr. Rochestert. Azelőtt egészen normális ember volt, de akkor, mondom, teljesen megvadult. Hát az igaz, hogy nagyon magára maradt szegény. Mrs. Fairfaxet, a házvezetőnőt elküldte rokonaihoz, de nagyon gavallérosan bánt vele, mert szép életjáradékot biztosított neki, meg is érdemelte, nagyon jó asszony volt. Miss Adélt, a gyámlányát még intézetbe adta Mr. Rochester. A környékbeli nemes urakkal megszakított minden kapcsolatot, bezárkózott a kastélyba, és úgy élt, mint egy remete. Mit beszél? Hát nem utazott külföldre? De úgy is utazott. Még a házak küszöbét sem lépte át, legfőjebb éjszaka, akkor úgy bolyongott a gyümölcsösbe vagy kint a mezőkön, mint egy kísértet, vagy mint aki elvesztette a józan eszét. Az én véleményem szerint el is vesztette. El sem lehet képzelni daliásabb, eszesebb, vakmerőbb urat, mint amilyen ő volt, mielőtt azt a szunyogott útjába vezényelte a sors. Nem ivott, nem kártyázott, nem lóversenyezett, mint némelyek. Nem volt nagyon szép ember, az igaz, de kiváló tulajdonságainál fogva sok szép társánál különb. Tetszik tudni, én gyerekkora óta ismertem, és a magam részéről nem egyszer kívántam, bár fulladt volna a tengerbe az a Miss Er, mielőtt betette a lábát Tomfield halba. Tehát Mr. Rochester otthon volt, amikor a kastély kigyulladt. Igen, otthon volt. Mikor már a 3. emelet lángokban állt, ő fölment a padlásra, kirángatta ágyukból a cselédeket, és lesegítette őket a lépcsőn, aztán még egyszer visszament, hogy azt a bolond asszonyt is kiszabadítsa cellájából. De akkor fölkiabáltak neki, hogy az asszony fönt van a tetőn, ott is volt a szerencsétlen, és karjával integetett az oromzat fölött. Úgy üvöltött, hogy egy mérföldnyire elhaladszott, magam is láttam és hallottam őt. Nagy darab asszony volt, hosszú haja fekete, a tűzvilágánál egészen jól láthattuk lentről. Én is láttam, többen is láttuk, hogy Mr. Rochester egy tetőablakon át oda akart menni hozzá, azt is hallottuk, hogy a nevét kiáltotta. Bertának hívták az asszonyt. Láttuk, mondom, amint Mr. Rochester közeledik az asszonyhoz, az egyszer csak nagyot kiáltott, levetette magát a tetőről, és a következő pillanatban ott hevert összezúzva a földön. Meghalt? Hogy meghalt-e? Az a kő, amelyiken az agyveleje meg a vére szétfrecsent, az a kő sem lehetett élettelenebb nálánál. Jóságos Isten! Bizony asszonyom iszonyú volt. A fogadós megborzongott. Azután asszonyom a ház tövig leégett, csak egy-két fal darab áll még. Más haláleset nem volt? Nem, pedig talán jobb lenne, ha lett volna. Hogy érti ezt? Szegény Mr. Edward, nem hittem volna, hogy ilyen sorsra jut. Sokan azt mondják, igazságos büntetés volt azért, hogy első házasságát titokban tartotta, és másodszor is meg akart házasodni, holott az első felesége még élt. De én azért nagyon sajnálom szegényt. Hiszen azt mondta, hogy Mr. Rochester nem halt meg. Kiáltottam föl. Nem halt meg, persze, hogy nem halt meg. De sokan azt mondják, bár inkább meghalt volna. De miért? Hogyan? Ereimben megint elhűlt a vér. Hol van Mr. Rochester? Angliában van? Igen, igen, Angliában van, azt hiszem. Ha akarna, se igen tudna most elutazni. Mozdulatlanságra van kárhoztatva. Mintha kínpadra feszítették volna. Elvesztette látását, mondta végre a gazda. Szegény Mr. Edward. Én még rosszabbtól rettegtem, attól féltem, hogy ő is megzavarodott. Minden erőmet összeszedve megkérdeztem, hogyan vesztette el szemevilágát. Tulajdonképpen a bátorságának és jóságának köszönheti a szerencsétlenségét. Addig nem hagyta el a házat, amíg mindenkit biztonságban nem helyezett. Mikor végre lejött a lépcsőn, ez már azután volt, hogy Mrs. Rochester levetette magát a harmadik emeletről, a mennyezet nagy recsegéssel, ropogással beszakadt, és őt is maga alá temette. Élvezhették ki a romok alól, de súlyosan megsebesült. Egy gerenda úgy zuhant rá, hogy bizonyos fokig menedéket nyújtott neki, de fél szemét elvesztette, és egyik keze is úgy összeroncsolódott, hogy Mr. Carter, az orvos, azonnal kénytelen volt amputálni. Sajnos a megmaradt szemére sem lát. Így aztán teljesen tehetetlen. Hol van most Mr. Rochester? Hol lakik? A Fendini tanyáján, körülbelül 30 mérföldnyire innen, egy isten háta mögötti zugban. Ki látja el? Az öreg John meg a felesége. Más nem is tűr meg maga körül. Azt mondják, teljesen megtört. Van itt valami kocsiféle alkalmatosság? Van egy hintónk, asszonyom, egy szép úri hintónk. Fogasson be, kérem, de rögtön. És ha a kocsis a besötétedés előtt el tud engem a Fendini majorba szállítani, dupla fuvart fizetek.